Jó benneteket látni. Kicsit, igen. A képernyőn keresztül, a lelki szemeimmel láttalak benneteket. Evett a fene, hogy kihagytam egy Isten tiszteletet. Ja. Jó volt nagyon. Hoztam képeket, úgyhogy majd az Isten tisztelet után majd le tudunk ülni, és akkor mesélek. Van jó néhány sztori emberekről, akikkel találkoztam, akik igazából számomra a legtöbbet, amit jelentettek, az, hogy különböző emberekkel megismerkedtem, akik szintén hívők, Jézus követők, és hogy milyen emberek, tehát milyen sztorik vannak az életükben. Mivel jár az, hogy ők keresztények, ugye irániak, akiket meg is ölnek, hogyha keresztények lesznek, vagy megköveznek, vagy... Tehát szabad olyat. Hogyha nem a sária törvény alatt van, ugye a muzulmán törvény alatt, akkor azt nyugodtan meg lehet ölni. Ja, úgyhogy ilyenből sok volt. Jó néhány. Na, úgyhogy lesznek képek, maradjatok. Nem fogunk túl sokat várni, tehát enni fogjuk a szendvicseket, de nem sokkal utána leülünk, és akkor mesélek, nézzük a képeket. Ja, úgyhogy jó lesz, nagyon jó lesz. Hát benne vagyunk már az ünnepi időszakban, és jövő héten már egy új üzenetsorozat lesz, az lesz a címe, hogy Parti. Szülinapi parti. Kinek a születésnapját ünnepeljük. De ezzel a mai üzenettel alapozzuk meg igazából a következő üzenetsorozatot, mert a mai alkalommal a mennyről fogunk beszélni. Hogy a menny az valóság. Hányan néztétek meg a videót? Pénteken? Ha meg nem pénteken, akkor otthon. De meg lehet nézni online letölthető Mennyország valóság. És ja, egy nagyon jó film. Nagyon jó film. Szerintem nem bántátok, hogy megnéztétek. Ja, és igazából, tehát mikről beszéltünk ebben az üzenetsorozatban, most próbálok emlékezni. Beszéltünk arról, hogy van örökké valóság, tehát az örökké valóság az valóság. Tehát az élet az nem csak annyi, hogy itt élünk, van egy sorsunk, vagy van egy hely, ahol megszülettünk, és aztán, ahogy verődünk ebbe az életbe, csak ennyiről szól az egész, nem van egy véget nem érő örökké valóság, miután itt lerakjuk a papucsunkat. És aztán beszéltünk a pokolról, hogy az egyik alternatívája az örök sorsnak, tehát amikor az ember meghal, az egyik alternatív az a pokol. Aztán beszéltünk arról, hogy mit fognak szólni majd a gyermekeink a temetésünkön, tehát főleg szülőknek vagy apáknak szólt az üzenet, de azt gondolom, hogy mindannyian kaptunk belőle, mert szó volt a megbocsátásról, szó volt a helyreállásról, szó volt arról, hogy újra kezdeni kapcsolatokat. Aztán múlt héten miről beszéltem? Tényleg, miről beszéltem? Hogy visszajönnek-e emberek a halálból? Feltámadásról, hogy ez valóság. És a mai alkalommal a mennyről fogunk beszélni, és nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, ábrándoztatok-e már azon, hogy mi a legjobb hely az életben számotokra, vagy hova vágyottok, vagy mi az, amire azt mondjátok, na ez egy jó hely, itt szeretnék lenni. Biztos tudnánk egy jó hosszú listát csinálni, hogy összedudnánk. Én néhányat fölraktam. A Nagy Családos Egyesületnek tagjai vagyunk, és mindig jön, dob fel a képet, az elsőt. Van 20 bérlete a pikmecsekre az Egyesületnek, és mindig jön az e-mail, hogy minél gyorsabban jelezzek vissza, és akkor el tudok menni egy pikmecsre, hát nem sikerült eddig még. Nem azért, mert nem jelentkeztem, hanem nehéz összehozni, hogy este elmenjünk. De már régóta tervezünk, hogy számomra az egyik ilyen izgalmas hely lenne az, hogy elmenjünk egy pikmecsre, főleg amikor BL meccs van. Ja, aztán mit gondoltok erről? Ez jó hely? Jó hely? Nem olyan rég valakik voltak ott. Igen, Kareszék, ez a Plitvicei tavaknál van. Egyébként szervezhetnénk majd egyszer egy kirándulást, nem egy ökör ára, egy napos kirándulás. Ja, és gyönyörű. De mit szólnátok a következőhöz? Az a baj, hogy ide nem jönnek az e-mailek, hogy olyan bérletre. Van 20 bérlet, nem tudom, hogy mi ez, Maldív, vagy Seychelles, vagy nem tudom, milyen szigetek. De jó hely. Gyönyörű hely. Szívesen innék ott egy ilyen koktélt abba a székbe. Ja, igen, jég. Lehet. Ja, lehet, hogy jég az, nem tudom, de... Na, de vannak kedvenceink, szerintem mindannyiunknak vannak kedvenc helyeink. Lemerem fogadni. Lehet, hogy ez valami családi emlékből fakad, vagy nem tudom. Tehát kedvenc helyek, ahová szívesen elmenni. Doros, ma igen? Igen, hát a Dani már egy hónapja a dormban lakik, úgyhogy lehet, hogy számára, 2 hónapja ja. Számára tényleg a kikapcsolódás helye lenne, hazamenne. Ja, ki tudja. Na, de hogy tehát vannak kedvenc helyeink, és miért kedvenc helyeink? Azért, mert szeretjük azokat a dolgokat, vagy azokat az embereket, vagy azokat a tapasztalatokat, amiket megéltünk azon a helyen, vagy abban az időszakban, vagy mit tudom én. És hát ma a mennyről fogunk beszélni, de úgy fogok róla beszélni, ahogy még soha nem beszéltem róla, és igen, teljesen más szemszögből. Tehát most itt nem egy turista utazás lesz, ahová beülünk az emeletes buszba, és bemutatom nektek a mennyet, és akkor, hogy milyen anyagból készül, meg hogy fog kinézni, hanem egy teljesen más szemszögből. Igazából nem is nagyon néztem ebből a szemszögből egészen idáig. És hiszem, hogy van ez a hely, amit úgy hívnak, hogy menj. És hiszem azt, és meg vagyok győződve arról, hogy minden Krisztus követő oda kerül. Nem azért, mert egész életében követi Jézus, hanem azért, mert követővé vált az életének egy pillanatában, amikor rábízta az életét Jézus Krisztusra. És ez a hely, a menny, ez ott vár. Vár ő rá. Tehát aki odaadta az életét Jézusnak. És hát persze ott van a Bibliánk, és jó néhány jellemzőjéről tudunk olvasni, csak néhány jellemzője. Arany utcák vannak, tehát aranyból van a járda, meg az út. Képzeld, milyen gazdasági helyzet kell egy országban ahhoz, hogy aranyból legyen a járda, meg az út. Isten megengedheti magának. Ja, tehát aranyból van az utca. Aztán azt mondja az egyik fejezetben, Jelenések könyvében, hogy egy olyan tenger van, kristálytenger, ami hát kristálytiszta a vize, tehát tisztább, mint ezek. Tehát egyszerűen ragyog, mint a gyémánt, úgy ragyog. Aztán ilyenek vannak, hogy falai smaragdból, rubintból épül fel. Tehát az, ami igazából tehát számunkra egyedi dolgok, az ott olyan szerepet tölt be, mint egy tégla, vagy habarcs, vagy metlaki, vagy mit tudom én. Padlólap, viakolor, számunkra meg ilyen felbecsülhetetlen értékű anyagokból lesz, amik számunkra iszonyat drágák most ebben a világban. Aztán egy nagyon fontos dolog, ami a mennyben lesz, hogy nem lesznek betegségek. Nem lesz betegség, így van. Nem lesznek egészségügyi problémák. Nem lesz gond a fogakkal, nem lesz gond az emésztéssel, a vérnyomással, se a hasmenéssel, se a székrekedéssel, a kanizsai bútorgyár betegséggel, székrepedés. Aztán tehát semmi gond nem lesz. Tehát nincs betegség. Nincs. Semmilyen betegség nem lesz. Tehát nem lesz rákos betegség, tehát anyu nem lesz rákos ott, mármint, hogy ő már nem rákos, ő meggyógyult, abban a pillanatban, hogy meghalt, kész, vége, ő ott van és egészséges. Él és virul, és örül. Marára örül. Nagyon örül. És ja, tehát nem lesz betegség, nem lesz fájdalom. Találkozni fogunk azokkal, akik szintén Krisztus követők voltak, de előttünk elmentek. És ugye ez egy nagy találkozás lesz mindannyiunk számára azokkal, akik ugyanúgy Jézusra bízták az életüket, de meghaltak előttünk. Ja, úgyhogy egy csuda hely lesz. Tehát olyan dolgok lesznek ott, Istent ismerve, valamennyire, ugye? Tehát elképzelhetetlen dolgok. Tehát amit szem nem látott fül, tehát nem tudod elképzelni, mert mindannyian csak olyan keretekbe tudunk gondolkodni, amit láttunk, vagy megtapasztaltunk. Emberi keretek. De Isten sokkal, sokkal nagyobb ennél. És ezt a helyet is ő készítette. És hogyha a földhöz 6 nap alatt teremtette a földet, és mindent azon a napon így teremtett, hogy szólt és lett. De amikor Jézus elment, akkor azt mondta, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek. És ő azóta, tehát több mint 2000 év óta készíti ezt a helyet. Milyen lehet ez a hely? Ha ez a föld és minden teremtése így megtörtént egy pillanat alatt, akkor az, amit ő épít 2000 éve is készít számunkra, az milyen hely lehet? Nem akármilyen. Nem akármilyen. Ja, és ez a miénk lesz. Miénk lesz a Krisztus követőké. De a legfantasztikusabb, ami a mennyben lesz, arról olvashatunk Ezékiel könyvében, és aztán majd odalapozunk János 14-hez, de Ezékiel könyvében a 48. fejezet utolsó verse elmondja ezt a legfantasztikusabb dolgot. És igazából, amikor olvastam ezt a verset, és ezt az egész fejezetet, de különösképpen ezt az utolsó verset, akkor Isten megdöbbentett. Megdöbbentett azért, mert eddig a rossz dolgokra fókuszáltam, amikor a mennyről volt szó. Vagy amikor mennyre gondoltam. És ez a vers, ez rögtön a lényegre tér. És itt van Ezékiel 48-35. Azt mondja, a város kerülete 18.000 könyök. A város neve attól a naptól kezdve mindörökké, ott lakik az örökkévaló. Vagy ott lakik az Úr. Tehát a város neve, hogy ott lakik az Úr. Ez lesz ennek a mennyi városnak a neve. És a jegyzetekben ott van, ki fogjuk egészíteni, rögtön az első mondat, bekeretezve, vagy nem tudom, be van keretezve. Hogy a menny fantasztikus lesz, de nem attól, ami ott van, hanem attól, aki ott van. Tehát a menny az egy fantasztikus hely lesz, de nem attól, ami ott van, amiket eddig elsoroltam, amicsoda prémium szolgáltatások lesznek ott, hanem attól lesz fantasztikus, aki ott van. Az Úr Jézus. És meg vagyok győződve arról, hogy ha minden dolgot elvennénk a mennyből, tehát amik fantasztikusak, amik számunkra nagyon különlegesek, és csak Jézus maradna ott, akkor is le leszünk nyűgözve. És egy fantasztikus hely lesz. A legfantasztikusabb. Úgyhogy 3 pontunk lesz a mai üzenetben. Mi fog történni, amikor majd belépünk ebbe a városba, aminek a neve az, hogy az Úr ott van. Az első dolog, hogy le leszünk nyűgözve. Le leszünk nyűgözve. Tehát amikor oda kerülünk, le leszünk nyűgözve. Mert amikor az ember Jézus jelenlétében van, akkor le van nyűgözve. Ez lenyűgöző. Tátva marad a szája, vagy nem tudom, hogy fessem le szavakkal, de hallottam már valakit, aki azt mondja, hát ha én majd, amikor találkozom Jézussal, akkor majd le fogom ültetni, és lesz azért pár kérdésem hozzá. Ezt jó hangzik meg minden, de szerintem ez így nem lesz igaz. Nem lesz igaz. Abszolút nem lesz igaz. Mert tudod, mi fog történni? Szerintem mindannyiunkkal. Hogy átlépünk ebbe a városba, a mennybe, és meglátjuk ott Jézust, és azt fogjuk mondani, hogy mit keresek én itt? Atya Úristen, mondja gyermekem. Hogy kerültem én ide? Hogy kerülhettem ide? Le leszünk nyűgözve. Hogy mivel érdemeltem én ezt ki, hogy itt lehetek? És sokszor nem veszük észre a fontos embereket körülöttünk, mert el van terelve a figyelmünk. Sokszor nem veszük észre a fontos dolgokat az életben, mert a sok részlet az eltereli. A nem fontos dolgok. Sőt, mondom másképp, sokszor a jó dolgok megakadályoznak abban, hogy a legjobb dolgokat éljük. A jó dolgok. Tehát nem kell itt a rosszra gondolni, hanem a jó dolgok megakadályoznak, hogy a legjobbat tegyük, és a legjobb dolgokban éljünk. És ha nem figyelünk oda, akkor nem, tehát ha nem figyelünk Jézusra, akkor nem fog lenyűgözni bennünket. Nem lesz ez az ámulat, ez a lenyűgözöttség az életünkben. Mert tényleg rengeteg részlet van, rengeteg dolog van, rengeteg zavaró tényező. De itt a kérdésem, akarod-e, hogy a házasságod jobb legyen? Akarod-e, hogy az együttjárásod jobb legyen? Akarod-e, hogy az egyedülállóságod jobb legyen? Akarod-e, hogy a gyermekeiddel a kapcsolatod jó legyen? Akarom-e, hogy az anyagi életem jobb legyen? Tehát sorolhatnám a kérdéseket újra és újra és újra és újra. Tehát annyira könnyen elterelődik a figyelmünk Jézusról. Annyira könnyen elterelődik a figyelmünk Jézusról. De hogyha ha egy 5-10 percet Jézus személyére szánnánk, és ez is egy olyan hülye kifejezés, hogy na jó, Jézus, adok neked 5-10 percet az életemből, hogy most egy kicsit odafigyeljek rád. És ez olyan, mintha azt várnám, hogy Jézus meg, jaj, de jó, adott nekem 5-10 percet, hogy milyen kegyesek vagyunk Jézussal, hogy adunk neki 5-10 percet az életünkből. De tényleg, hogyha legalább naponta 5-10 percet adnánk figyelmet ő neki, akkor ezeken a területeken az életünk változna. 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 A jobb irányába. Nem a probléma mentesség irányába, de a növekedés irányába. A gyarapodás irányába. Ja, úgyhogy én azt gondolom, hogy a kulcsa annak, hogy megtapasztaljuk itt a mennyet, a földön, az az, hogy le legyünk nyűgözve Jézus miatt, mert hogy rátekintünk, és őt keressük, és őt követjük. És nem feledkezünk meg róla a mindenféle ügyes-bagyos dolgainkkal. Yeah. Lehet, hogy nem nyűgöz le Jézus. Lehet, hogy így vagy most, mostanság. Miért lehet az? Az egyik oka talán az, hogy én ezzel sokkal találkoztam, és nem véletlen mondom ezt. Azért, mert azért nem figyelek Jézusra, mert volt dolgom az övéivel. Az övéivel, akik Jézusi. Tehát, hogy viselkednek ezek a keresztények? Megbántottak ezek a keresztények? Vagy fel se hívnak ezek a keresztények egészségedre? Nem törődnek velem ezek a keresztények? Nem tudom. Tehát sok minden. Tehát rengeteg megbántott ember van, akiket megbántottak a keresztények. Vagy a Jézus követők. És lehet, hogy azért nehéz. Az egyik oka annak, hogy nem figyelsz rá, mert megéltél ilyet. És nem tudod hová rakni. Persze én nem vagyok ezektől meglepődve. Tehát 17 éve vagyok gyülekezetben, 17 éve szolgálok, 17 éve foglalkozok emberekkel. Ez teljesen normális, hogy emberek megbántanak embereket. És teljesen normális az, hogy keresztények megbántanak keresztényeket, vagy nem keresztényeket. De azt akarom mondani, hogy ne Jézus, ne a követői által ítéljük meg. Tehát amikor mondjuk megbántanak Jézus követők, akkor azt tegyük egy másik zsákba, vagy mit tudom én, most télapú feeling van, úgyhogy zsákról beszélünk, nem doboz. Tedd egy másik dobozba. Jézust ne ítéld meg az alapján, hogy hogyan viselkednek bizonyos keresztények. Habár leleplezi egy módon, tehát bemutatjuk igazából, hogy kicsoda Jézus, tehát ez egy felelősség rajtunk. De ugyanakkor, hogyha nem sikerül, az nem azt jelenti, hogy Jézus is ilyen. Mert Jézus sokkal jobb, mint mi így együttvéve. Ha az összes jóságot, meg jófejséget, meg kedvességet, meg szeretetet összegyúrnánk, ami most itt ebben a teremben van, az körülbelül gombos tűfej nagyságú ahhoz képest, ami Jézus Krisztusban van. Mondjuk Jézus akkor egy föld nagyságú, vagy mit tudom, univerzum nagyságú. A mi szeretetünk meg egy gombos tűfejnyi. Tehát, ne hagyd, hogy emberek, akiket látsz így, vagy úgy, vagy amúgy, akik Jézus követők, vagy annak mondják magukat, hogy eltereljük a figyelmedet Jézusról. Tényleg, ne hagyd. Egyébként Jézus követők nem csak rosszak lehetnek, hanem ők lehetnek a legjobbak is. Ja. Ők lehetnek a legjobbak, az igazán jók. Tehát, és miért? Pontosan azért, mert hogy követik Jézust. Mert ha követjük Jézust, tehát minél közelebb kerülök hozzá, minél inkább követem őt, annál inkább fogok hozzá hasonlítani. Annál inkább ott lesz Krisztus könyörületessége, Krisztus szeretete, Krisztus törődés az életemben mások felé. És egyre inkább olyan leszek, mint Jézus. Aztán lehet, hogy nem tudsz odafigyelni Jézusra, mert nem tudod tisztelni őt. Gondod van a tisztelettel. Lehet, hogy a hatalom miatt, hogy tehát van egy ilyen belső lázadás a tekintély ellen, de lehet, hogy annyit bántottak már férfiak, hogy nem tudsz egy férfi Jézust követni. És nem tudod őt tisztelni, mert ő is egy férfi. És férfiaknál meg az szokott a gond lenni, hogy túlságosan nyálasan ábrázolják Jézust, és ezért nem tudják tisztelni. Tehát ilyen kis feminin, tudjátok, mindig leszoktam. Mert mutattam már képet is, ilyen szépen jó fésült, ketté választva a haj, hófehér köntösbe van, ami soha ilyen nem létezett abban az időben, hogy hófehér, hiszen poros utakról beszélünk, és nem volt még perszil sem, meg ariál sem, és nem volt hatalmas nagy bőrönnyi cucca Jézusnak, hogy naponta váltogassa a szerkóját, akkor az a szép kis lila, akármi rajta, bárányka hóna alatt, éppen könyv csordul ki a szemén. Ez a legutolsó ember, akit egy férfi azt mondja, na, én egy ilyen férfit akarok követni. Micsoda példakép. Én nem akarok őre hasonlítani. Holnaptól ilyen fehér akármibe mászkálni, meg ilyen séróba. Nem. Tehát az ilyen embereket vertük a suliba. Nem? Tehát ők voltak azok, akik kihúzták mindig a gyufát. Csak rájuk néztünk, és adjunk neki valamit. Ja, de amikor Jézusról olvasunk a Bibliában, akkor egy olyan emberről olvasunk, aki a férfiak férfia volt. Tehát Jézus a férfiak férfia volt. 30 évig ácsként dolgozott. Az ő keze érdes volt. Berepedezett. Kemény volt a bőre a tenyerén, mert kőkeményen dolgozott. 30 évig. És tehát kemény munkát végzett. Ő teljesen ember volt, és teljesen Isten. Isten férfia. Azt mondom, hogy egy igazi férfi. Tényleg a férfiaknak a példaképe lehet ő. Nem azok a képek, amiket nézeget vagy fölraknak az internetre, hanem az a Jézus, akiről olvashatunk az evangéliumunkban. Tehát ja, igazi férfi volt. Tehát lemerem fogadni, hogy Jézus csinált ilyeneket. Péter, húz meg a kis ujjam. Tehát férfi volt. Férfi volt. Jó van, te érted, jó van. A férfiak csinálnak ilyeneket is. Hát most... Ja, tehát kemény férfi volt, aki hajlandó volt az életét adni, hajlandó volt a legvégsőkig elmenni, hajlandó volt áldozatot hozni olyan emberekért, akik nem éppen a szeretetüket fejezték ki iránta. Ja. Ő volt a férfiak férfia. És 30 évesen elkezdte a szolgáltat, három évig jött-ment a tanítványaival, tanított őket, képezte őket, befektetett az életükbe. Tehát mit tudom én, csak néhány sztori, röviden. Kétszer kitisztította a templomot egyedül. Ez nem azt jelenti, hogy fogta a seprűt meg a lapátot, és kitisztította, hanem onnan kihajtotta azokat az embereket, akik bizniszt csináltak a templomban. Akik azért voltak ott, hogy lehúzzák az embereket. Oda ment, pödörgette az ostort, tehát nem hirtelen haragú volt, ugye, mert sokszor a férfiak azt hiszik, hogy ez a férfias dolog, hogy hirtelen harag. Nem. De egy férfiaknak gondja van a haraggal egyébként. Nem. Ő pödörte az ostort. Várt. És aztán megfelelő pillanatban fölállt, és adott nekik. Kihajtotta, fölborogatta az asztalokat. Ezt kétszer megcsinálta. Ez egy kemény pali volt. Kemény. Tehát szabad kézzel egyedül megcsinálta. Aztán keresztre feszítették. Bármikor bedobhatta volna a törő között. Bármikor azt mondhatta volna, hogy elég. Nem akarom. Vagy nem kell ezt nekem csinálni. Jobb dolgom van nekem az atyánál. Tehát ez tök felesleges nekem itt szenvednem. De ő végigcsinálta. És azóta is, 2000 év óta egy keresztre feszített emberről beszélnek. Jézus Krisztusról. Nincs a történelemkönyvben vagy máshol szó másokról. Egy emberről beszélnek, akit keresztre feszítettek, és ez Jézus. Miért? Azért, mert ő fel is támadt. Fel is támadt a halálból a harmadik napon. Ezzel Isten úgymond egy pecsétet nyomott a Jézus áldozatára, hogy na, ez az áldozat számomra elfogadható. Ő az, aki kiengesztelte a világ bűnét. Úgyhogy Jézus a férfiak férfia volt. És a legnagyobb érv számomra személyesen, amiért én követem Jézust, az az, hogy ő feltámadt. Hogy ő feltámadt, hogy ez egy tény. Egy történelmi tény. Egy bizonyítható történelmi tény. Jézus feltámadt. És ez a kulcs számomra az én életemben. Tehát a keresztény sokszor azt gondolják, a kereszténységet összepróbálják mosni a könyvvel, a Bibliával. Persze van köze egymáshoz, tehát onnan tudunk róla. De a kereszténység nem egy könyvvel kezdődött. Vagy nem könyvekkel kezdődött. Vagy nem a Bibliával kezdődött, hanem egy eseménnyel. A feltámadással. Úgyhogy ez kulcsfontosságú. És Jézus ott volt. Jézus tette. És amiért egyébként hihetetlen izgatott vagyok, és már egy kicsit így elhintettem ezt a gondolatot, az János 14, ezt fogjuk olvasni, nézzétek csak. Tehát a menny miatt azért jövök izgalomba, mert ebben a három versben, amit Jézus mondott, ez elképesztő. Azt mondja, ne nyugtalankodjatok. Te János 14, első, második és harmadik vers. Higgyetek Istenben, és higgyetek bennem. Ez az utolsó vacsorán mondja. Atyám házában sokak számára van lakóhely. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. Miután elkészítettem, visszajövök értetek, és magammal viszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ez fantasztikus. Én ezt hiszem, amit itt mondott. Hiszem. Teljes szívemmel hiszem. És alig várom, hogy visszajön, de azt mondom, hogy csak nyújt, csak csináld. Készíts. Mert azt mondta, hogy amikor elkészített, akkor majd visszajön értünk. Úgyhogy még mindig készíti. Ez nagyon jó lesz. Fantasztikus hely lesz a mennyi. Tehát amikor oda betoppanunk, az állunk le fog esni. Persze nincs betegség, meg semmilyen szétesés, meg ilyenek, de hogy majd így visszajön. Ja. Jézus készíti azóta is. Úgyhogy egy kérdés csak ehhez az első gondolathoz, hogy le leszünk nyűgözve, amikor ott leszünk a mennyben, hogy mi az, ami zavarja. Mi az, ami eltereli a figyelmedet? Mi az, ami zavart okoz az életedben? Ez jó, hogyha megfogalmazod. És jó, hogyha leteszed Jézus elé. Vagy jó, hogyha ezt tudod, mert akkor ki tudod zárni. Vagy tudsz vele mit kezdeni. De szembe kell nézni vele. Mert ott vannak ezek a kis taposóaknák, és az ördög tudja, hogy mit kell tenni, hogy te ezekre rálépj, és pusztítson. De egy a célja, hogy levedd a szemed Jézusról. És ha leveszed a szemed Jézusról, nem fogod őt követni. És akkor nem az ő útján fogsz járni, hanem valaki másnak az útján fogsz járni. Ez meg nem jó senkinek. Ja. Úgyhogy, le leszünk nyűgözve. És ma van a napja annak, hogy újra fókuszálj. Hogy újra fókuszálj. Második dolog, ami történni fog, hogy tudatában leszünk. Mindjárt mondom, hogy minek. Jó, ez csak a kis címe a következő gondolatnak. Hogy tudatában leszünk. Tehát tudatosak leszünk. Abszolút tudatosak leszünk. Amikor ott leszünk, tudatosak leszünk, mert az a helyzet, hogy pontosan a sok részlet miatt, a sok érzelem miatt, ami fölkavarja az embert, a bizonytalanságok, vagy a kihívások, vagy a nehézségek, vagy a nehéz helyzetek, vagy a nehéz emberek, elterelik a figyelmünket. És nem leszünk tudatosak a fontos dolgokkal kapcsolatosan. És én szeretek dolgokat. Szeretek filmet nézni, szeretek autót vezetni, bármennyit levezetek, csak legyen elég kávé vagy energiaital, tehát bármennyit hajlandó vagyok levezetni. Sosem gond nekem a vezetés, tehát nagyon szeretem. Szeretem, mit szeretek még? A jó kajákat, ugye? Igen, így van. Nagyon szeretem a jó kajákat, és szeretek jókat enni, finomakat enni, különlegeseket enni. Persze az, amit nagyjából az ember ismer. De hogy ismerek olyan embereket, hogy akik, nem is tudom már, talán Amerikában volt, amikor egy egészen nagy magyar csapat, talán elmentünk egy ilyen all you can eat helyre, tehát ott a svédasztalos, annyit teszem, amennyit akarsz. És a végén az illető bejelentette, hogy ő fizet. És nem tudom, sokan voltunk. Tehát úgy kiszámoltam, hogy ez egy combos felajánlás. De tök mindegy, jó teszünk. Ja, tehát szeretem azt, amikor emberek bőkezőek. Szeretem látni, amikor emberek leleplezik a bőkezűségüket. Szeretem látni, amikor emberek hajlandók másokért áldozatot hozni, bőkezőnek lenni, adakozóak. Tehát ez mindig megmelengeti a szívemet, és tanít. Tanít. És ha Jézusra gondolok, akkor ugyanez jut az eszembe. Ugyanez jut az eszembe, mert Jézus elvette a bűnömet. Jézus elvette a szomorúságomat. Jézus elvette a keserűségemet. Jézus elvette az aggodalmaskodásomat. És milyen nagyszerű dolog, amikor el tudjuk mondani ezt. Tehát nem egy dalt, vannak a dalok. Lehet, hogy sokszor tudatában se vagyunk, hogy mit éneklünk. Hogy miket fejez ki. az a dal. Tudatában se vagyunk annak, hogy egyes szem első személyben éneklünk, hogy Jézus elvette a bűnömet, vagy elvette a szomorúságomat, vagy elvette a keserűségemet, az enyémet, hanem csak úgy éneklünk. Mert tudjuk, hogy hol mit kell mondani abban a dalban, de elvette. És sokszor nehéz arra gondolnunk, hogy Jézus elvette az én bűnömet. Mert hogy az övét elvette, és neki nagy volt, az tuti. Ugye, tehát amikor mások bűnéről van szó, akkor a nagy jelző másoknál mindig ott van, nálunk nem annyira. Ó, nekem csak egy kis lökés kellett, nem is kellett olyan sokat elvenni. Ó, de XY-nak, hát igen, ott azért, ott az kemény, az kemény. Az, na, ott sokat kellett az Úrnak megbocsátani. De hát én... Ja, és egyébként ez a gyökere annak, hogy ítélkezünk sokszor. Nem látjuk a saját sarunkat, a saját bűnünket, a saját vétkeinket. Látjuk másokét, nyilván azok nagyobbak, mert azok sértik a miénket, a mi dolgainkat. És az igazság az, hogy mindannyian totálisan elveszettek vagyunk. Nem más miatt, mint a bűnünk miatt. Totálisan elveszettek vagyunk, tehát teljesen. Úgyhogy Jézus elvette a bűnömet. Elvette a bűnömet. Tehát ha valamiért gondolunk a bűnünkre, akkor ne azért gondoljunk, hogy marra nagy bűntudatunk legyen, és akkor legyen indokunk inni egyet, vagy szívni egyet, hogy a bűntudatunkkal kezdjünk valamit, hanem ha a bűnünkre vagyunk emlékeztetve, ha az ördög elkezd vádaskodni, hogy mit tettél most, vagy mit tettél 10 éve. Mert ilyen pillanatok vannak. Lehet, hogy vannak olyan bűnök, amiket még nem bírtál elengedni. És ott vannak az életedben, és kísértenek, és visszajönnek. Akkor tudod, mit csinálj vele? Gondolj arra, hogy Jézus elvette ezt. Ezzel mutatsz egy fityiszt az ördögnek. Aki éppen a depresszióba akar vinni, a bűntudattal, meg a szégyenérzettel, de nem, mi ezt átfordíthatjuk. Átfordíthatjuk, és azt mondhatjuk, hogy Uram, köszönöm, hogy ezen a nagy szemétségen, amit csináltam, akkor vagy ma, ezen te túltekintesz. És elveszed. És elvetted a kereszten. És nem csak, hogy elvette, hanem magáévá tette. Tehát igazából az a bűn, amit mi elkövetünk, vagy elkövettünk, azt ő magáévá tette. Tehát olyanná tette ezt a bűnt, mint hogyha ő tette volna meg. Mint hogyha ő követte volna el. És Istennek a haragja nem minket sújtotta miatt, hanem őt. És ezt tette Jézus értünk. Sajnos az a helyzet, hogy ennek, tehát erről szól ez a pontunk, gondolatunk, hogy nem vagyunk tudatában ennek. És sokszor akár ítélkezünk másokkal kapcsolatosan, hogy ők mit tettek, vagy hogy tettek, főleg ha ellenünk. De tudatában kell legyünk annak. És amikor ott leszünk, akkor tudatában leszünk, hogy mit vett el Jézus. Hogy elvette a bűneinket, elvette a szomorúságunkat, elvette a keserűségünket. Tehát mindent. És ez hihetetlenül elképesztő nagy megkönnyebbülést tud adni, mert ez azt jelenti, tehát mivel ő elvette és magáévá tette, ezért nem kell többet cipelnem. Nem ezzel a csomaggal mászkálok. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Zarándok útját. Hudson Taylor írta, nem Hudson Taylor, hanem John Bunyan. Hudson Taylor csak földolgozta gyerekverzióba, én azt olvastam a gyerekeknek. De ott van az, de van erről egy film egyébként, azt is meg lehet nézni. Hogy megy a zarándok jó nagy hátizsákkal, és ez a sok szemét, amit hordoz, összeszedett az életben. És persze majd eljut egy pontra, amikor találkozik Jézussal, ahol Jézus leveszi a hátizsákot róla is. és érezhető, hogy van gerince, háta. Milyen az szabadnak lenni? És sokszor keresztények nem érezzük azt a szabadságot, amit Jézus már odaadott nekünk. Mert még ragaszkodunk a régi sebekhez, a régi sértettségekhez. Ja. De Jézusban szabadságunk van. Jézus elvette az összeset, magáévá tette, és nem kell többé cipeljük. Nem kell. Mindegy, hogy azt a tinédzser korodban történt veled valami, vagy mostanság történt veled, vagy a szüleid csináltak veled valamit, vagy a barátaid csináltak veled valamit, vagy egy férfi, vagy egy nő csinált veled valamit, vagy a munkahelyen történt akármi. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Mindet elvette. Mindet elvette. Úgyhogy erre mondom én azt, hogy ez a bőkezűség. Ez az igazi bőkezűség. Tehát Jézus egy igazi gavallér. Bőkezű. Mert mindent elvett. Tehát minden terhet elvett. Mindent ő fizetett. Mindenek az árát ő fizette ki. És ez fantasztikus. És sokszor nem vagyunk ennek tudatában itt, ezen a földön. De amikor ott leszünk, na akkor tudatában leszünk. Akkor tudatában leszünk. Tényleg. Tényleg. Tehát, sokszor látom ezt, hogy a gyerekek sincsenek tisztában igazából a dolgoknak az árával. Tehát amikor strandon vagyunk, vagy mit tudom én, hol vagyunk, akkor az egész büfét meg kell venni. Kéne, igen. Vagy akárhol vagyunk. Ezt is vegyük meg, azt is vegyük meg. Tehát nincsenek tisztában az ára. Tehát azt szoktam mondani, hogy szomjas vagy, akkor szürcsöd le az izzadságot a szád széléről, aztán majd otthon iszunk egy jó pohár vizet. Mert itt 800 forint a fél literes kóla, vagy mit tudom én. Tehát nincsenek tisztában, és sokszor mi sem vagyunk tisztában azzal, hogy micsoda árat kellett fizetni Jézusnak a mi bűneinkért. Tehát nem vagyunk tudatában. De amikor ott leszünk, tudatában leszünk. Abszolút. Meg fogjuk majd érteni, hogy milyen árat fizetett ki Jézus. Tehát tényleg meg fogjuk érteni. Nem lesznek korlátai az elménknek, hogy ezt megértsük. Mert lehet, hogy még azért vannak korlátaink. Hó, bőven vannak korlát. Ja. Úgyhogy bőkezű. Jézus abszolút bőkezű. És ezért szoktam azt mondani, hogy minél inkább közelebb kerülünk Jézushoz, minél inkább hasonlítunk őre, az ő követői egyre bőkezűbbek lesznek. Egyre bőkezűbbek lesznek. Akár anyagi területen, de akár a megbocsátással, akár a könyörületességgel bőkezűbb lesz. Nem azt nézi, hogy most pro-kontra elviszlek, mert arra lakom. Hanem, hát igen, esik az eső, hazaviszlek. Csücsbe, elviszlek. Tehát, hogy egyre, tehát ez a bőkezűség, ez Jézus Krisztus velejében ott van. És a követői minden inkább közelebb kerülnek ő hozzá, annál inkább, tehát annál egyre jobban bőkezűbb lesznek. És igen, meg kell értsük azt, hogy Jézus nem egy részleges odaszánást akar az életünkbe. Hogy odaszánt vagyok majd vasárnap. Tehát odaszánt lesz vasárnaponként, odaszánt vagyok a szolgálatban, vasárnap odaszánt vagyok ebben, abban, abban, hogy ott végigüljem, mosolyogjak. Őszintén, tehát nem azt mondom, hogy ez képmutatásból jön, de egy Jézus követő odaszánja az életét hétfőn is, meg kedden is, meg szerdán is, meg csütörtökön is, meg pénteken is, meg szombaton is, és él azokkal az Isten adta lehetőségekkel, ott, ahol dolgozik, ahol tanul, ahol él, akikkel él, és megragadja azokat a lehetőségeket, ahol Istennek a szeretete, Istennek a könyörületessége, az úgy kijöhet belőle. Mert Jézus bőkező akar lenni rajtunk keresztül, emberek felé. Ja, úgyhogy tudatában leszünk. Teljes mértékben tudatában leszünk annak, hogy mi az, amit kifizetett Jézus helyettünk. És lehet, hogy nem érezted még, de elmondom neked, hogy értékes vagy. Iszonyatos vagy. Nem, iszonyatosan értékes vagy. Tehát próbálok valami jelzőt oda tenni, hogy valami többet vagy gazdagabban átadjak, de tehát, hogy értékes vagy. Tehát tehát mi az ára egy kiló almának a piacon? Valaki adja 600-ért, valaki adja 150-ért, ugyanúgy néz ki. Hát az a valós ára annak az almának, amennyit hajlandó a kifizetni érte. Valószínű, az olcsóbbat fogják kifizetni. Mindenki az olcsóbbat fizetik. A 150 nem fog 600-ért ugyanolyan almát venni. Tehát valakinek az ára, tehát az határozza meg az árát valakinek, hogy mennyit hajlandó valaki érte fizetni. És Jézus a saját életét fizette értünk. És ez határozza meg az értékünket. Nem az, hogy beszél velem a szomszéd, vagy hogy beszél velem a férjem, vagy a feleségem, vagy hogy nem beszél velem, vagy az apám, vagy az anyám, vagy bárki, a főnököm, hanem, hogy Jézus milyen árat fizetett értem. És ő az életét adta értem. Ami azt jelenti, hogy az én életem annyit ér, amennyit az ő élete. És ő Isten. Tehát értékes vagy. Értékes vagyok, értékes vagy. Felbecsülhetetlen az értéked. Felbecsülhetetlen. És aztán jön a harmadik gondolatunk. Mi lesz a mennyben? Ünnepelni fogunk. Juhú! Ez csak ébresztő volt. De már Roli nagyon hangosan horkolt. De szegény Marian is akkor átugrott. Tehát ünnepelni fogunk. Ünnepelni fogunk. Teljes mértékben ünnepelni fogunk. Tehát mi most éppen a november hónap, az minden évben állunk az ünneplésről szól, mert a lányoknak születésnapja van. Tehát azon foglalatoskodunk, hogy tegyük különlegessé számukra ezt a hónapot, vagy a születésnapjukat. Ugye Flórának csináltunk bowling partit, elvittük őket bowlingozni, vittem én 10-12 gyereket, imádták, reklamáltak, hogy csak 2 órát voltunk ott, de elég volt. Aztán a Fruzsinak meg a játékdzsungelbe volt partia. Tehát igyekszünk azon, sőt, az ember igyekszik, hogy minden évben kreatívabb legyen, vagy változatos legyen, tehát nem mindig ugyanaz legyen, úgyhogy már most előre fáj az agyam, hogy azon gondolkodjam, hogy mi legyen jövőre. De hogy szeretünk ünnepelni. Az ember olyan, hogy szeret ünnepelni. Ugye, ünnepeljük az Oscar-díjas színészeket, a filmet, ünnepelnek a slágereket, ugye van a top 10 vagy a top 100, és akkor ünneplik, aki megnyeri a legtöbb lemezt eladottakat. Ünnepeljük a politikusokat. Na, jó van, nyugalom. Ünnepeljük, ha győz vagy nem győz valamelyik. Ünnepeljük a kutyánk születésnapját. A macskáknak 91 évbe. Ugye... Tehát ünneplünk mindent. Tehát az előrelépést a munkahelyen, tudod, akkor úgy gyerünk, menjünk el, akkor ígyünk meg egy sört ennek örömére, vagy nem tudom. Vagy ünneplünk, amikor unoka születik, ugye, Éváéknál. Éva nagymama lett, nem tudom, hogy tudtátok-e. És Évi meg nagynéni. Ünneplünk, ha gyermekünk születik. Tehát szeretünk ünnepelni. Az ember olyan, hogy mindent megragad. Tehát mindent megragad. Mindent megragad, minden lehetőséget, hogy ünnepeljen, és ez tök rendben van. Az a baj ezzel, hogy sajnos a világ lepipálja a keresztényeket ünneplésbe. Hogy sokkal inkább tud a világ ünnepelni szirisari dolgokat, mint a keresztények Jézust. És az ő jelenlétét. És az ő valóságát az életben. Ja, tehát hihetetlen. Hihetetlen. Pedig az, amit a világ ünnepel, az időleges, tehát elmúlik. Elmúlik. Amit a gyülekezet ünnepel, az örökkévaló. Ami a világban történik, vagy az életünkben történik, dolgok vagy események, azok 100 év múlva már senki nem fog arra megemlékezni, ha csak nem valami tömeggyilkosok voltunk, vagy népírtók, ugye, mert azokról mindig minden évben megemlékezünk, tehát mit tudom én, Hitlerről többet lehet hallani, mint tudom én, Hunyadi Jánosról, vagy egyéb hősökről. Tehát furcsa ez a világ. Tehát de amit mi keresztények ünnepeltünk, azok meg 100 év múlva is számítanak. 100 év múlva is számítanak. Mikor valaki átadja az életét Jézusnak. Mikor valaki bemerítkezik. Mikor valaki úgy dönt, hogy csatlakozik egy gyülekezeti családhoz. Tehát ezek szent pillanatok, szent dolgok, és ezeket ünnepelni kell. Ünnepelni kell, úgyhogy van mit növekednünk ebbe keresztényeknek. Abszolút. Ezért szeretem a hangos zenét, mert ugye az ember egy kicsit megfeledkezhet magáról, a saját hangjáról, meg a mellette állónak a hangjáról, és tolhatja neki, és énekelhetek, és kiereszthetem a hangom, ha jó, ha nem jó, úgyse zavar senkit, mert nem hallják, és ha egyébként a hangos zene zavar, akkor bajba leszel a mennyben, mert ott hangos lesz. Tehát emberi szavakkal így fejezik ki egyébként. Mennydörgés, villámlás. Tehát valahogy így próbálták a mennyei hangokat leírni az akkori szerzők. Amikor a mennyből jöttek hangok. Hát ezek, hogyha már voltál, persze, hogy voltál viharba, akkor tudhatod, hogy ezek milyen az a mennydörgés, meg milyen az a villámlás. Milyen hangereje van. Bent érzed. Belül érzed. Minden megbozdít belül. Oké, tehát ilyen lesz a menny. Ilyen lesz a menny, amikor ott közösen fogunk dicsőíteni, közösen fogunk énekelni, közösen fogunk... Mindent. Tehát fantasztikus lesz. Fantasztikus. Ez csak előkészítő, ami itt történik. Vagy amikor együtt éneklünk, ez csak a főpróba, vagy az előkészítő a mennyre. Abszolút. Ja. Tehát nekik ott odafönt van a legbrutálisabb hangtechnika. Tehát itt ez a két kis szokorrádió itt mellettünk, vagy ha majd esetleg veszünk magasabbakat, hogy jobban lehessen hallani, tehát ne a lábunk ne ficeregjen, hanem ja, tehát az is semmi lesz, tehát semmi ahhoz képest. Tehát villámlás is mennydörgés. Aztán hatalmas vacsora lesz. Hatalmas vacsora lesz, ami kiváltképpen örülök neki. És nem lesz egészségtelen, ugye? Tehát ez is jó, nem hízik el az ember. Tehát ez a pufók, angyalok, meg mit tudom én, tehát ez... Ezt nem tudom, ki találta ki. Valami rosszat evett előtte is. Na, mindegy. De hogy az, hogy mi itt csinálunk egy kis vacsorát minden alkalommal, ez is csak egy kis ízelítő. Ízelítője annak, ami majd ott lesz. Tehát egy hatalmas vacsora lesz. És ünnepelni fogunk, és egy változatos étlap lesz. Tehát az, amit itt mi csinálunk, az semmi ahhoz képest, ami majd ott lesz. Tehát ünneplés lesz, ünnepelni fogunk. És tényleg a legfantasztikusabb hely lesz a menny. Legfantasztikusabb. És tehát itt ebben a világban ezt az ünneplést kell bemutassuk egy módon. És ezért is tartom fontosnak, hogy akár van szendvicsünk, hogy éneklünk együtt. Nem csak azért, hogy az együttevésnek van egy feelingje, és építi a közösséget, vagy az énekléshez segít, hogy kifejezzük, vagy letegyük a terheinket, hanem ez tényleg mutat, egy olyas valamit megmutat, ami majd ott lesz, ami ez csak itt egy főpróba, de ettől sokkal gazdagabb és sokkal több lesz majd, mikor majd ott leszünk a mennyben. És ja, a mai világnak erre van szüksége, hogy az ünneplést mutassuk be. Nem a csendességet, hanem az ünneplést. Hogy tudunk körülni, hogy tudunk szabadak lenni. Félre tudjuk tenni a dolgokat. Mert az a baj, hogy a világ sokszor úgy gondolkodik, sokkal inkább gondolkodik rólunk, két szót mondok, parti és temetés. És hogyha azt mondom, hogy a két szó közül tedd be a hozzáillő szót, kereszténység, melyik szót tennéd be oda alá? Azt mondja, hogy temetést tennék be alá. Nem az, hogy parti. Nem az, hogy ünneplés. És ez baj, ez baj. Tehát csak legyünk, lazuljunk le. Jézus lelazított bennünket. Nincsenek csomagjaink, nem kell félni semmitől. Nem rossz emberek társaságában vagyunk. Nem kamerázunk itt mindent, hogy aztán föltegyük a leégető videót a YouTube-ra rólatok. Tehát nem. Tehát nyugodtan, szabadon megélhetjük azt az ünneplést, ami igazából ott van a mennyben a mai nap is, az angyalokkal, meg a meghaltakkal, és ugyanúgy ott lesz majd, amikor majd mindannyian vele együtt ott leszünk, azon a helyen, amit ő készített. Ja, tehát most, mikor Isztambulban voltunk, első délután érkeztünk meg, tömegközlekedéssel bementünk a belvárosba, ott volt egy ilyen örmény templomot bérelt ki az ottani gyülekezet, hogy ott legyen ez a kis konferencia, és megtaláltuk, igazából már késésben voltunk, mert úgy érkeztünk meg a városba, és bementünk az épületbe, tömve volt a terem, hangosan imádták az Urat, valamilyen nagyon furcsa nyelven, ki is volt vetítve, ilyen arab, később kiderült iráni nyelven, tehát farsi nyelven, és ott hátul álltak a segítők, tök profik voltak. Tehát nem tudom, hogy 150 ember ott volt benn, ment a dicsőítés, gyönyörűen vezették a dicsőítés, volt egy gitár, meg egy dob, vagy valami kézidob, vagy nem tudom, de úgy telve volt ünnepléssel és örömmel és imádattal az a hely. És leültett, ott a segítők kézről kézre adtak, kerestek nekünk helyet, leültünk, és akkor egy 5 perc eltelik, mondom, pásztor Csaba, mi jó helyen vagyunk. Itt valami nem stimmel. Nem azért, mert tele van a terem, tehát nem azért, hanem tehát egy ismerős arcot se látok. Tehát nem látom. Tehát nem látom pásztor Schellert, meg nem látok finneket, ugye, ez akárhol van konferencia, finnek mindig vannak, szőke, fehérbőrűek. Tehát a mi külföldi gyülekezeteink nem ennyire helyiek, hanem tehát tényleg sok helyen külföldiek vannak a gyülekezeteinkben. És aztán megkérdeztük ott az egyik segítőt, akkor 5 perc után, hogy kijöttünk, mert olyan pacsorok voltak. Bocs. És akkor mondták, hogy ja, először kerítettek nekünk valami angolul beszélőt, mert nem beszéltek angolul, csak ott activitiztünk. Aztán valamelyik sorból kihúztak egy angolul beszélőt, és akkor felvilágosodtak, mi a második emeleten vagyunk. És így fölmentünk. Ja, és aztán megérkeztünk. De hogy jó volt megtapasztalni azt, hogy ott vagyunk Törökországban, egy iráni gyülekezetbe becsöppentünk, akik menekültek, és az ő nyelvükön imádják az Urat, teljesen odaadják magunkat, aztán mi fölmentünk, persze ott angolul énekeltünk, de ott is vagy 10 vagy 12 országból való ember volt, és ilyen lesz a menny. Ilyen lesz a menny. Azt mondja a Jelenések könyvében, meg sok más helyen, hogy minden törzs, minden nemzet, minden nyelvből lesznek emberek, akik imádják az Urat. és akik ünnepelni fognak, és mindenféle nyelven, mindenféle bőrszínnel. Tehát aki rasszista, az nagyon rosszul fogja érezni magát a mennyben. Mert lesz fekete, lesz fehér, lesz szürke, nem lesz sárga, lesz részbőrű, mindenféle lesz. És nem fog számítani a sokszínűség, a különbözőség, mert egy valaki fog számítani, Jézus. Ja. Úgyhogy amikor ott leszünk, le leszünk majd nyűgözve, amikor ott leszünk, tudatában leszünk annak, hogy hát nekünk nem itt kéne lenni, hogyha tényleg valósan megnéz, ha az én számlám alapján kéne bejutni, akkor nekem nem lenne helyem, de Jézus kifizette a számlámat. Elvette az összes bűnömet, és magáévá tette. És ünnepelni fogunk. Úgyhogy egy fantasztikus hely lesz a menny. Egy fantasztikus hely lesz. Tényleg. Tényleg. Úgyhogy, ámen. Ámen. Úgyhogy köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk arra a helyre, amit már 2000 éve készített számunkra. Köszönjük azt, hogy minden tartozásunkat kifizetted. Te egy bőkezű Isten vagy. Ha úgy vagy itt, hogy nem vagy még keresztény, ha még nem bíztad rá az életed Jézusra, elárulom neked, hogy mit akar Jézus adni neked. Örömöt. Örömöt akar adni. Azt akarja, hogy az örömöt teljes legyen. Azt akarja, hogy telve legyél örömmel. Nem problémamentességgel, hanem egy belső békességgel telt öröm. Akik pedig Jézus követők, figyeljetek, az örömünk az nem a körülményeinken alapszik. Nem azon áll meg, hogy milyen a helyzetünk, vagy milyen nem a helyzetünk, hanem az üres síron. Az örömünk alapja az üres sír, ami azt üzeni mindannyiunk számára, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Az üres sír ez arról tesz bizonyságot, hogy Istennek semmi nem lehetetlen. Úgyhogy köszönjük, Urunk, köszönjük. Sokat nem tudunk erről a mennyről, amit te készítesz, de egyet igen, hogy amikor ott leszünk, akkor le leszünk nyűgözve. Tényleg. Le leszünk nyűgözve. A te jelenlétedbe, Urunk. És amikor ott leszünk, akkor valóságosan tudatában leszünk annak, hogy miért lehetünk ott. Mert elvetted a bűnünket. És Uram, amikor ott leszünk, akkor telve leszünk örömmel, ünnepléssel. Mert igazából ez az egyetlen válaszadásunk, ami lehet a te jelenlétedben, hogy ünneplünk. Úgyhogy imádkozom, Uram, most mindenkiért ebben a teremben, mindenféle helyzetben lehetünk és vagyunk. Van, ahol kétségek vannak, van, ahol aggodalmak vannak, van, ahol depresszió van, van, ahol csalódottság, keserűség, szégyen, bűntudat. Azért imádkozom, hogy ezek kiszoruljanak mindannyiunk életéből. Hogy kiszoruljanak mind. És azért, hogy a tekintetünket ne ezekre a dolgokra szegezzük, hanem rád fordíthassuk. Mert tudjuk, Urunk, hogy hogy minden jobbá válik, amikor te kerülsz a középpontba. A dolgok jobbra fordulnak, amikor te vagy a középpontba. Köszönjük, Jézus. Úgyhogy lehet, hogy aki itt vagy, újra kell fókuszálnod. Újra Jézust kell tegyed a középpontba. Vagy lehet, hogy még soha nem tetted oda. Tehát honnan tudod, hogy kikerült Jézus a középpontból? Onnan, hogy a dolgok nyomnak, összenyomnak. A dolgok összenyomnak. Az élet dolgai összenyomnak. Ha még soha nem tetted Jézust a középpontba, itt a lehetőség. Tehát hiszem azt, hogy nem véletlenül vagyunk itt, és nem véletlenül vagy itt. Tedd Jézust a középpontba. Bízd rá az életed. Mondd neki, hogy szükségem van rád, Jézus. Szükségem van rád. Eddig próbálkoztam, de nem megy többet. Akarlak. Azt akarom, hogy te legyél az életem ura, megváltója, királya. Igazán biztonságban az életem a te kezedben tudom. Úgyhogy tedd meg ezt ma. Mondd el neki. Bízd rá az életed. Isten hűséges. Ha nem vagy biztos abban, hogy a mennybe mész, miután meghalsz, tedd meg, fordulj oda Jézushoz, és add át neki az életed. Ezért vagy itt ma. Köszönjük, atyánk. Te hatalmas vagy, csodálatos vagy. Lenyűgöz bennünket, te jelenléted. Köszönjük. Tiéd minden dicsőség. Kérünk arra, hogy az előttünk lévő ünnepet használd arra, hogy elérjünk embereket te szereteteddel, a te törődéseddel. És imádkozom azért, hogy a következő évben érjünk el 100 embert, akik megismernek téged rajtunk keresztül.